Személyesen már nagyon sok bőrt lehúztam a Royal Popról, viszont még ilyen hosszú videóban nem beszéltem róla. Ugye volt egy csomó shortom róla már a megjelenés előtt is, a megjelenés után is beszéltem róla, volt egy összeesküvés elmélettel kapcsolatos videóm, sőt voltam az RTL reggeliben is beszélni az egész témáról, úgyhogy úgy gondoltam, hogy mindent, amit ezekben a videókban elmondtam, most elmondok lényegében összefoglalva, úgyhogy ha érdekel ez a téma, és érdekel, hogy miért történt az, hogy emberek összeverték egymást különböző Swatch butikok előtt egy műanyag óráért, hogy egyáltalán mi hajtja ezt az egészet, és hogy szerintem miért állt a földbe, és miért fog beállni egyfajta olyan nyugalmi állapot, mint ami a korábbi modelleknél is megfigyelhető volt, vagy csak úgy önmagában érdekel, hogy mégis a francért történt ilyesmi, és hogy mik a mozgatórugói, vagy hogyha csak az érdekel, hogy mi az az Audemars-Piguet összeesküvés elmélet, esetleg ennek a jogi oldala is érdekel, akkor maradj velem, és elmondok mindent a folytatásban. Tökre megható az, hogy ahogy nézem a statisztikákat, egyre többen vannak olyanok, akik csatlakoznak a YouTube-os csatorna tagságomhoz, és hogyha szeretnél te is ilyesmit, és szeretnél valamivel támogatni, akár előfizetési díjjal is, akkor válaszd ki a legmegfelelőbbet, és azért kapnál különböző dolgokat, priorizált kommentválasz, vagy egyébként magában komment megjelenést, meg szoktak lenni általában csak tagoknak szóló Q&A-k, még ilyesmik, akkor csatlakozz a csatornatagokhoz, én várlak szeretettel, és nagyon szépen köszönöm a támogatást. Mindig egy nap pillanat, amikor el kell kezdeni valahonnét mesélni a sztorit, és az RTL-en azt ígértem, hogy nem Léda tojásaitól fogok, és most ez így is van, viszont azért valahonnét bele kell vágni a sztoriba, és most is ugye a két szereplőről beszélni, ugye nem előélet nélkül ez az egész dolog. Ugye 2022-ben indult önmagában a hódító útjára a Swatchnak és valamelyik luxusmárkának a kollaborációja. A legelső az Omegával volt, és talán a legtöbb modell is ebből jelent meg. Ugye volt még a Blancpain-nal egy eresztés, és közben pedig voltak olyan évek, amikor jöttek ki folyamatosan ilyen Moonswatch variánsok, de most történt meg 2026-ban a legelső olyan, hogy egy cégcsoporton kívüli luxus márkával sikerült megtörténnie ennek a kollaborációnak, ami sokak számára nagyon váratlan volt, szerintem is váratlan volt egyébként, nekem se voltak iparági pletykáim erről, és érdekes, hogy vannak olyan haverjaim, akik ezt tudták előre, de nyilván embargók, meg minden ilyesmi kötik őket, meg a jó kapcsolatot ilyenkor, hogyha valaki beszél erről, akkor feláldozza, és soha többé nem jönnek ilyen információk, úgyhogy ezért nem is kerülhettek ki ilyesmik. És ami engem egyébként az egészben talán egy kicsit zavart is, hogy amikor elkezdődött az egész, akkor már az első pillanattól mondta mindenki, akinek valami fogalma van az órákhoz, hogy ez egyszerűen csak nem lehet karóra. Tehát, hogy nincs olyan, hogy most is egyfajta ilyen olcsó másolata jöjjön ki egy luxus órának. Persze értem, hogy itt mindenki azt mondja, hogy de hát az Omegánál meg a Blancpainnál ez megtörtént, de ez egy teljesen más sztori volt. Az Omegának az egyik sikerterméke a Moonswatch, viszont ha az Audemars-Piguet nézzük, nekik a bevételeiknek a 88%-a a Royalok családból érkezik, és ez alatt kell ugye minden érteni, és a fennmaradó pedig ugye ilyen High Jewelry, meg Haute Horology, meg Q1459, meg hasonló kiadásokról beszélünk, meg ugye Jules Audemars-ról, meg ilyesmikről. Teljesen valószínűtlen volt az, hogy a Royalok név egy műanyag órán legálisan szerepeljen, és én ezért is mondtam mindenkinek, aki engem kérdezett, és mindenféle fórumon ezt elmondtam nemzetközileg is, Magyarországon is, bár főleg nemzetközileg voltak ennek hatalmas hullámai, és mindenkinek elmondtam, hogy ez nem lesz karóra, srácok, és értem, hogy most óraként jelentették be, de utána se fog a Swatch hivatalosan kiadni hozzá ilyen beépítő kitet. Persze, most több mint 5 olyan céget tudok, akik már előrendeléseket vesznek föl, sőt tudok olyat, akik szerintem, amire látjátok ezt a videót, addigra már el is kezdik árusítani a saját beépítő kitjeiket, például a Wristbuddies is ilyen, de hogy az meg megint egy tök más sztori. Tehát teljesen más dolog az, hogy te megkapod hivatalosan kitben 350 euróért, és akkor így fogod, magadra teszed, és oké, és teljesen más az, hogy meg kell venned az órát, utána meg kell venned a kitelt, akkor összerakod, és az már nem hivatalos, akkor már mindenki tudja, hogy az már ilyen utángyártott dolog, hogy ez így nem jelent meg, és senki sem fogja úgy gondolni, hogy a te csuklódon egy Audemars-Piguet Royalok van, ráadásul nincs is ráírva, hogy Royalok, ugye a felirat már önmagában is az, hogy Royal Pop. És egyébként az Omegás kollaboráció kapcsán is ugye megfigyeltem több olyan ismerősömnél, akik egyébként nincsenek benne az órás világban, hogy vettek egy Moonswatch meccset, és omegaként hivatkoznak rá, ami engem, meg gondolom nagyon sokakat, akik egyébként az óravilágban, az órák világában járatosak, azok azért egy kicsit felbőszíti őket, mert ugye tudjuk, hogy ez nem omega. Tehát értem, hogy szerepel a számlapon az omegának a dizájnja, de ugye az van, hogy szvacsatok, Swatch a szerkezet benne, Swatch a gyártó, Swatch butikban lehet őket kapni, Swatch fogja szervizelni, vagy egyébként nem szervizelni őket. Ugye a bennük lévő G10-es vagy 11-es szerkezetet, a Blampanoknál pedig ugye a System 51-et, ami nem ugyanaz, mint ami a Royal Pop-okba kijött. Mindegy, egy csomó olyan attribútuma volt ezeknek a dolgoknak, ami miatt teljesen egyértelmű, hogy ez egy Swatch. És ez alapvetően ilyen gondolkodásbeli kérdés is, hogy tudatosítani kell mindenkinek magában, hogy amikor egy ilyen kollaborációs dolgot vesz, akkor nem olcsón vesz egy luxusmárkának a termékéből, hanem drágán vesz egy luxusmárkás kollaborációs órát, és pont a kollaborációnak az ára miatt fizeti ki a prémiumot, de ő nem lesz tagja ezáltal az Omega klubnak, a Blancpain klubnak, az Audemars Piguet tulajdonosok klubjának, tehát hogy ez egyszerűen csak így nem történik meg, és az van, hogy a sok ilyen ügyeskedő, trédel, flipper, scalper, vagy egyébként szimpátia fogtól függően hívjuk őket bárhogyan, úgy gondolta, hogy ebből azért majd lehet egy jó nagy összeget, jó vaskos összeget szedni, és én egyébként így többször is úgy gondoltam, hogy azért ez persze, értem, hogy gyerekek ügyeskednek, oda mennek, kempelnek kint egy-két napot, és akkor utána meg akasztanak rajta nagy profitot, de ez egyébként annyira nem megérős. Tehát, hogy a Krono 24 kihozta a statisztikákat, szerencsére már ugye vannak statisztikák, és ugye így a számokról tudunk beszélni, hogy az átlagos eladási ára az első napokban is 1500 és 1800 euró között volt. Tehát, hogy azok az árak, amiket láttunk Krono 24-en, meg eBay-en, én személyesen láttam 20.000 eurós árat, amit kért egy óráit, nyilván ezt senki nem fizette ki, és ugye jelenleg is vannak 7-8 ezer forintos áron, meg még ennél is drágában kínált Royal Pop-ok a különböző felületeken, de ugye természetesen a piaci realitás az egyáltalán nem, ez a piaci realitás nagyjából én úgy gondolom, hogy most az ilyen 230 és 250 ezer forintos ár környékén van, amiért mondjuk így megéri, StockX-en is egyébként ennyiért mennek, mert úgy gondolom, hogy ha valaki kiment oda, és tényleg sorba állt, és minden, az megérdem mondjuk 100 ezer forintot azért, hogy azt az órát mondjuk elhozza nekem. Persze Magyarország nekünk speciális ilyen szempontból is a helyzetünk, mert ugye nincs Swatch butikunk, viszont körülöttünk ugye például Bécsben van Swatch butik, tehát hogyha valaki oda elmegy, megveszi, eladja Magyarországon és azért kér 250 ezer forintot, vagy ilyesmit, akkor arra azt lehet mondani, hogy jó, megszolgálta, érte végül is, egyébként csinált rajta 2x-et, akkor arra azt lehet mondani, hogy teljesen oké. Viszont mondjuk amiért mondjuk például sneaker resellerek is árulják ilyen 400 ezer forintos összegért, én abban nem vagyok kibékülve, szerintem az egyébként így nincs rendben, én azt indokoltnál sokkal-sokkal többnek tartom, és szerintem a piaci realitás sem ez, és azok is vissza fognak esni valahova ez az összeg köré, amit én mondtam. Ugye a legnagyobb balhé a megjelenés körül a milánói butikban volt, ugye ott könygázos oszlatás, meg minden franc volt, de már ott is lehet kapni, már a héten is lehetett kapni ott egyébként ilyen besétálós jelleggel, mert egyszerűen csak a hype, az a hatalmasan nagy hype, ami egyébként természetesen volt és online is volt, és ebből profitáltak is nagyon sokan, és nem csak azok, akik beleálltak ebbe és Royal Pop-ot vettek, hanem egyébként akik Audemars Piguet árultak, akik Blancpain-os Scuba kollaborációt árultak, akik Moonswatch-ot árultak, ott is az érdeklődés sok 100%-kal megnőtt, egyébként azt írta a Krono 24, hogy 40%-kal nőtt az Audemars Piguet utáni érdeklődés, és több mint 400% fölött nőtt a Moonswatch-okra, és a Blancpain Scubákra is az érdeklődés, bár a Scubák iránt egyébként nem érdeklődtek annyian, úgyhogy ott alacsony volt önmagában az alap, ahonnét ezt nézték, úgyhogy ott azért az sokkal jobb számokat mutat, mint ami igazából így lehetne, de az a kollaboráció tényleg olyan, hogy így azért az nem sok vizet mozgatott meg. Persze, én is tudok olyanokat, akik vásároltak belőle, és akkor elég gyorsan eladták, tehát azért az nem volt egy siker. Létezik egy olyan összeesküvés elmélet, ami szerint azért csinálták ezt az egész sztorit, mert az Audemars Piguet elbukta a royalóknak a védjegyeit, és ezért a piacot hamarosan el fogják önteni végtelen mennyiségben az olcsó másolatok, és ez egy ilyen utolsó kétségbe esett próbálkozás, amely megpróbálnak nagy profitot csinálni, aminek ugye a problematikája az, hogy a magát a royalókat 1970-ben tervezte a Gerald Genta, 1971. december 23-án jegyezték be a különböző formatervezési mintáit. Ugye a formatervezési mintáknak 21 és 25 év közötti lejárat ideje van, a maximum az egyébként 25 év a világon, és utána public domain lesz, és utána ez hivatalosan nem hosszabbítható. Ugye az Audemars Piguet is ezzel pontosan tisztában vannak, viszont a jogász csapatok ettől függetlenül évről évre, vagy 5 évről 5 évre megpróbálja a világ különböző pontjain mégiscsak újra levédetni a különböző forma elemeket, és azt mondani, hogy már pedig ez egyedi, és már pedig ez a Royal Oak, és ez nem vonatkozik egyébként a márka névre, mert az védett, tehát az Audemars Piguet név is védett, és a Royal Oak név is védett, tehát ezek nem jártak le, ezek nem is járnak le egész addig, amíg valaki fizeti, már pedig ők azért ezt fizetni fogják. Szóval ezek alapján ugye a 90-es évek közepe óta bárki egy az egyben másolhatja a Royal Oakot, kivéve a márka neveket rajta, tehát nem lehet rajta, hogy Audemars Piguet, nem lehet rajta, hogy Royal Oak, és minden más kinézeti elemével együtt lehet őket teljesen legálisan másolni, lehet belőlük omást csinálni, vagy egyébként bármi kutya fülét, szóval ez az összeesküvés elmélet már csak ezért sem működik. Beleszőtték az új CEO-t is, ugye az Ilara Restát, aki a Procter & Gamble-től érkezett, és azt mondták, hogy azért őt választották, mert hogy ő ért ahhoz, hogy hogyan kell azonos polcon eltérő márkanévvel eladni termékeket, és ugye ő ezt korábban csinálta az és a tájt kapcsán, és hogy a jövőben ez lesz a feladata az Audemars Piguet-nél. Ez az elmélet egyébként nagyon jól hangzik, de természetesen nem ezért hozták őt. Ráadásul azt hallani, hogy ez az egész kollaboráció még az előző CEO-nak az idejében történt meg, magában a megállapodás. Tehát a Resta asszonynak már semmi köze nem volt ez a kollaboráció, az nyilván most ő a CEO, és neki kellett ezt az egészet kommunikálni, meg neki kellett hatalmas LinkedIn-es posztokban megvédeni ezt az egészet, de nem az ő agyából pattant ki ez a dolog. Az egyik legnagyobb probléma szerintem tényleg az, hogy a szkalperek elhitték azt, hogy ők bemennek, megveszik 350 euróért az órát, és tényleg el fogják tudni adni 20 ezer euróért, egyszerűen csak azért, mert ilyen hatalmas érdeklődés van rá, és hogy hát a márkanév alapján, mert ugye egy AP-nek az átlagára a tavalyi adatok alapján nagyjából 50 ezer euró, persze a belépő modellek azok 36 ezer környéken kezdődnek, de hogy nagyjából ilyen ár, és hogy ők azért ez az áron azért gondolták, hogy eladják, és majd vesznek egy eredetit. Nem tudom, hogy egyébként ez hogy adta ki bárkinek az agya, és hogy hogyan sikerült magukat bele lihegni ebbe a hülyeségbe, de látszott, hogy ez egyszerűen globális hisztéria, és nem véletlenül mentek oda megveretni magukat, mert hogy egyszerűen érezték azt, hogy hogy itt 10.000 eurókat lehet keresni, de egyébként látni lehetett, hogy egyáltalán nem lehet ilyen mennyiségű pénzeket megkeresni. Meg lehet keresni 1.000 eurót, vagy 1.000 eurónál egy kicsit talán többet, de az is csak az első napokon, mert nyilván sokan voltak, akik szerették volna az exkluzivitást, például a K. Kevin is vett magának 3-at. Nekem elárult az árát, hogy mennyire vetted, ezt nem mondhatom el nektek, nyilvánvalóan legalábbis nem kért meg, de hát ez szerintem így illik, de nyilván a bolti ár fölött fizetett érte jóval. Szóval, hogy ő is azért kifizette ezt a fajta prémiumot, de az elején ez így teljesen természetes, hogy te szeretnél a világon az első héten egy új megjelenésből a legtöbb helyen, akkor az prémiumot kell fizetni, ez rendben van, csak itt a mértéke az, ami nem volt rendben. Amiért ugye nem lehetett ezt az egészet megcsinálni, és amiért biztos voltunk benne, ugye, hogy nem lehet karóra, mert hogy az Audemars Piguet úgy működik, hogy őket nem a pénz érdekli ilyen szempontból, nekik sokkal-sokkal fontosabb az ő 150 éves múltjuk, az a fajta legenda, ami körbelengi önmagában az Audemars Piguet nevet is, meg ez az egészet, ami a 70-es évek óta zajlik, hogy mégiscsak aranyárban adnak el acélórát, tehát hogy ez az egész így hozzáépült, meg hogy ez mennyire szofisztikált, meg hogy mennyire luxus, meg a kidolgozás, meg a minden, és ezzel ugye nem igazán fért össze ez a műanyagos imás, szóval ezért se lehetett a két termékvonalat szerintem összekeverni, de akár még talán össze is lehetett volna, vannak olyan márkák, ahol egyébként megférnek az olcsó és a drága kategóriás órák, tehát van olyan, hogy a legalsó és a legfelső között van akár százszoros különbség is, mit tudom én például az Hublot-nál, az egy Classic Fusion-nek, vagy mondjuk most az 1 millió eurós órának az ára között is ezért nagyon-nagyon jelentős az a bizonyos olló. De mondhatnám akár a Jacob & Co-t is, ugye az 5 időzónás órájuk, és mondjuk nem tudom én, a Billionaire's Watch-ok között is nagyon-nagyon nagy a szakadék. Meg ugye az AP-nak a működése is olyan sok szempontból hasonlít ugye a Rolex-re, hogy végtelen várólisták vannak, és még nagyobbak is egyébként, mint a Rolex-nél, és egyszerűen mesterségesen visszafogják a gyártást. Tehát, hogy náluk van olyan 53-55 ezer közötti eladott darabszám egy évben, pedig a piac fölvenne, hát én azt mondtam az RTL-n is, hogy milliós darabszámot biztos, aztán persze nyilván ott akkor azért eléggé elkezdene a resale piac is így meghalni alattuk, meg önmagában a legenda is elkezdene elpárolni körülöttük, így fönt is tudják tartani, hogy persze lehet, hogy 4-5-6-7 évet kell, hogy várjál rá, vagy hogyha mondjuk Genfben bemész az AP House-ba, vagy mondjuk esetleg Prágában, akkor így egy kedves mosolyjal azt mondják, hogy persze uram, majd értesítjük, és pontosan tudod, hogy ez az értesítés ez ebben az évtizedben már nem nagyon fog megtörténni, tehát hogy ezek mind így lebomlanának akkor, hogyha ők elkezdenek nagy mennyiséget eladni, és pontosan ezt a fajta imást és ezt a fajta legendát nem lehetett kockára tenni azzal, hogy ők kiadnak adott esetben egy műanyag órát, úgyhogy szerintem egy tök bölcs dolog volt, hogy visszanyúltak ugye a 80-as évek közepére, és ugye lényegében már egy Royale okosított dolgot, viszont mégsem a Royale okot adták ki, és ez az, ami az alapja a zsebóráknak a nagy részének, amit most így kiadott a Swatch, és ugye itt a kollekcióban érdekes, hogy 8 féle szín van, és ebből kettőnek van 12-nek a koronája, a többinek pedig 3 óránál a koronája, tehát azokat még, ha beépíted és csuklóra rakod, már akkor is így egészen furán fognak kinézni, szóval én nem gondolom azt, hogy ezek valójában ilyen komolyan vendő dolgok. Persze a technikai specifikációban egyébként tök érdekes az, hogy Zafír került rajik elő a hátul, ugye ez az egyik korábbi verziónál sem történt meg, mert ugye mind a kettőnél, a Blancpain-nál is, és az Omega-s kiadásnál is ugye plexi volt rajta, amiket össze is lehetett karcolni, még minden, viszont most Zafír került rá, és ez szerintem tök jó, az, hogy a System 51-et upgrade-elték, és ugye most egy kézihúzós 90 óra járás tartalékos szerkezet került bele, az szerintem így izgalmassá teszi, mert hogy megint egy upgrade a System 51-en, viszont ugye a System 51-el az a probléma, meg az egész Swatch-sal is egyébként hozzáteszem, hogy ugye szervizelhetetlen. A korábbi Swatch-oknál ugye annyi volt, hogy ott lényegében RM-cserével operáltál, nekünk is van itthon a lakásban több is. Az egyiknek a megszerzéséről hosszú YouTube videó is készült, ahogy lementem Siófokra és elhoztam a feleségemnek azt az órát, amit ő nagyon szeretett volna. Úgyhogy, de azok meg úgy vannak tervezve, hogy a hátulján van egyetlen egy ellencserélő nyílás és csókolom. Na most a System 51-en ennyi sincs, tehát ott a szerkezet az egy-egybe cserélős, sőt igazából ott a szerkezetet sem nagyon tudod cserélni, tehát ott konkrétan az egészet kell valószínűleg majd kidobni. Úgyhogy ezek ilyen az óragyártás elvei ellen megy maximálisan egyébként a System 51, úgyhogy szerintem ilyen szempontból is fel lehetett volna sziszenni, de ugye pontosan tudjuk, hogy a Swatchot még ilyen szempontból nem szabad komolyan venni, ők tényleg ilyen dolgokat gyártanak, amik csak ilyen viccesek, funkik, egyébként hozzáteszem, hogy jó minőségűek, hogyha az ember vigyázza, persze sokan elmondják, hogy jó, műanyag fos meg minden, nekem is van olyan Moonswatchom, ami harmadik éve megvan, és egy probléma nincs vele, persze voltak olyanok, mint mondjuk az Adrian Barker, aki szintén már a legelső héten eltörte a nyomógombját, nem tudom, hogy ő egyébként mit csinált vele, én hordom az én Moonswatchaimat, és én nem tudok ilyesmiről beszámolni. Szerintem elég sok mindenről beszéltem itt most a téma kapcsán, és egy rövid gondolattal szeretném lezárni, tehát hogy önmagában hype-ba sosem vásárolunk be, semmikor. Tehát, hogy semmilyen szempontból, sem kriptóban, sem aranyban, sem sneakerben, sem órában, meg önmagában is ezek a termékek maximum hosszú távon befektetések, de ha hosszú távon szeretném befektetni, akkor ne órát vegyél, akkor vegyél, nem tudom, aranytömböt, vegyél ezüstöt, tedd el 20 évre. Tehát én nem hiszem azt, hogy az órák befektetések lennek, főleg nem ebben az árszegmensben, főleg nem hype áron. Tehát, hogyha megveszel valamit hype áron, akkor te ott valakinek a kiszálló likviditása voltál, és önmagában ellened dolgozik az idő, mert hogyha te azt nem adod tovább rövid időn belül, akkor hosszú távon ugyanoda már nem fog visszatérni az a hype, és azért ezekből a műanyagból is több millió darabot eladnak, tehát ez 10 év múlva nem lesz értékesebb, sőt, nézzétek meg most a mostani Swatchokat, hogy mennyit lehet eladni 10-20 ezer forintokért talán, tehát hogy így ezek nem befektetések, ne vegyétek befektetésnek, és ne legyetek flipperek, ne legyetek scalperek. Na de ezek még mindig csak az én gondolataim voltak, érdekel, hogy te mit gondolsz erről, írd le kommentben, és találkozunk legközelebb.